Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szűz Mária közbenjárását kérjük Róma városáért, az egész világért, és különösen a békéért. A békéért, amely csak akkor igazi és tartós, ha bűnbánó és megbocsájtó szívekből ered, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Elindult a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Ocean közös tanszergyűjtése. Az akció augusztus 8-ától 24-éig tart, jelentették be az Egyesület és az Áruházlánc közös sajtótájékoztatóján Budaörsön. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke elmondta, immár 7. éve szervezik meg a vállalattal közösen tanszergyűjtési akciójukat. Az elmúlt 3 évben 300 000 iskola szergyűlt össze, amelyekkel 27 000 gyermeknek és családjuknak tudtak segíteni. Mint mondta, az összefogáson túl a legnagyobb köszönet a vásárlóknak jár, hiszen a koronavírus járvány és a gazdasági válság idején is évről évre többen támogatták a szervezetet. Akkor a legkönnyebb a hátizsák, ha az tele van jó szívvel adományozott iskolaszerekkel, fogalmazott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke. Az összegyűjtött adományokat az Egyesület helyi szervezetein keresztül juttatja el a legrászorultabbaknak. Benede Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt. A kormány 2010 óta családbarát országot épít, több mint 30 féle családtámogatási elemmel segítve a családokat. Az intézkedések közül a legsikeresebbnek a közoktatásban bevezetett ingyenes tankönyvrendszert nevezte, ami elmondása szerint évről évre 100 000 forintos megtakarítást jelent a családoknak. A kedvezőtlen külső hatások ellenére a kormány erősíti az államháztartás egyensúlyát. Az idén meghozott intézkedésekkel a kormány mintegy 1 000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az intézkedéseknek is köszönhetően a költségvetés július végén 213 milliárd forint többlettel zárt, ami minden idők második legkedvezőbb július havi mutatója. Közölte az államháztartás központi arrendszerének július végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Július végén az államháztartás központi arrendszere 2443,3 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2473,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 168,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 138,5 milliárd forintos hiányt mutattak. A magyar gazdaság az elmúlt években nem összeszerelő üzemekre alapozott fejlődésen és munkahelybővítésen ment keresztül. A beruházásoknál ugyanis komoly szerepet kapott a kutatásfejlesztés is. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen a Flex új autóipari alkatrészüzemének alapkőletételi ünnepségén. Gulyás Gergely hozzátette, Zalaegerszegen is olyan gazdasági fejlődés ment végbe, amely nem csak az iparűzési adó növekedésében mutatkozik meg, de abban is, hogy egyetemek és kutatóintézetek jelentek meg a Zalazón területén. A Flex 36 milliárd forintból megvalósuló új beruházása is újabb szakasz a zalaegerszegi sikertörténetben, ipari parkot és kutatóközpontokat is létrehozva, tette hozzá a miniszter. Azt mondta, a Flex is úgy gondolkodik a magyar gazdaságról és erről a térségről, hogy érdemes beruházni, új minőséget képviselő alkatrészeket megálmodni és gyártani egy új gyárban. A vállalat az egész vármegye legnagyobb foglalkoztatója 4 000 munkavállalójával, de összesen 7 magyar településen van jelen, ahol együttesen 10 000 embert alkalmaz, tette hozzá. Végül az időjárásról. A délkelet felé vonuló keskeny frontális felhősáv mögött fokozatosan csökken a felhőzet. Reggelre nagyrészt kiderül az ég, de főként északkeleten keleten maradnak felhős tájak is. Elszórtan számíthatunk északnyugatról dél-délkelet felé mozgó záporokra, zivatarokra, amelyek eleinte a Dunántúl nyugati, délnyugati részeit, majd egyre inkább az északkeleti, keleti tájait érinthetik. Az északnyugati szelet a front mentén átmenetileg erős széllökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Áprili Lajos, Berde Mária, Fésűs Éva, Jékeli Zoltán, Juhász Gyula, Sík Sándor, Somjú Zoltán műveiből. A verseket Dér Gabriella, Kijén Ilka, Ilyés Kinga, Blaskó Balázs, Fehér István, Sinkovics Imre és Szegvári Menyhért előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina.
Berde Mária. Imádság imádságért. Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes. Eléd járul a testi lelki éhes. Mind-mind ki magát irgalmadba szánta, hídfőre így gyűl poklos béna sánta, van, aki anyagot koldul, vackot, étket, más bocsánatra tart fekete vétket, vagy kicsikarna tőle csudatételt, törvényeid alól pártos kivételt, más ismét kincset hord színed elébe, áldozni kész, de mindent csak cserébe. S e csúszómászó földi nyomorultak házadba, uram, mégis benyomultak. Mert akik hozzád útra kerekednek, határaidba mind elverekednek, s bár helyük ott van pitvarodban hátul, hol vagyok én e koldusok hadátul? Este, ha már lecsendesült a házam, úgy kellene magam, hogy megalázzam, s a hitvány rongyot mind ledobjam érted, mely földivé avat, s a földön éltet, ahogy a kötést szegényeid letépnek sebükről, amikor eléd belépnek. De lelkemről a gond spanyol csizmáit, pőrén mutatva serkentő imáit ledobni nem tudom, s fel nem hasítnám fegyelmemet, amely páncélt borít rám, sem vasperecét földi robotomnak nem rázza le csuklom szemétbe lomnak. Ó, annyi kéreg rajtam, annyi kéreg! Alattuk régen szárnyitalan a lélek, és állig vérdben, nappal s éjsetétben, nem érted élek örök készen létben. Világomnak járomba tört igása, nem dolgaidban vagyok hősi strázsa. Már voltam ilyen rossz gyermekkoromban, mikor napestig túrtam a porondban, s ima nélkül aludtam el ruhástól. De ölbe vett szülém, bárányt a pásztor, elmocskolt köntösöm levonta mindet, s adott reám kis angyaltiszta inget. Én Istenem, nincs már ki így szeressen, hogy szennyben restül is csak megkeressen. De még te küldhetsz angyalokból egyet, hogy gúzsban tartó rabruhám leszedjed, s füröztő balzsamoddal átitatva tisztába válts, fehér bő áhítatba, s indítsd zarándokul a fényruhában te országod tej útjain a lábam. S ha nincs erőm elsőit közt beérni, se érdemem szentélyeidbe férni, elég nekem koldus lelkek sorában vízhordóként uramnak táborában. És mert kegyelmed gyógyír mindenekre, gyarló imákra is mézül pereg le, tanuljak tőlük bár esetteidtől, kik együgyűn haszolnak is, de hitből, s így tanúságot rólad téve mégis mozdul hitükre nem a hegy, az ég is. S míg bent a dicsők élen énekelnek, kint sejpítőkkel gyakorolva nyelved, tégy szájjá, hogy meghallgatomra válhass, szólaltass meg, hogy vélem szóba állhass. Hozzád jól és egyre jobban megérezzem, hogy szíved visszadobban. Csak erre kérlek téged, semmi másra. Taníts engem hívőn imádkozásra, s üzenj nekem mennybéli üzenettel, s parancsolj vélem. Mostanig sikettel.
Imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli búddaloltam, a bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám. Új hangjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, Líg fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermek hang legyek a jajgató világzavarban.
Jékeli Zoltán, Pogány ima szándék. Mert mindenhez erőtlenek vagyunk, és gyűlöletben, szeretetben lemaradtunk a bátor gyűlölőktől, szeretőktől, mert szenvedésre sem vagyunk valók, s ehhez képest örömökre sem éltók, mert hinni nem volt jó hitünk s erőnk, s a hitetlenséget is gyáván megtagadtuk, mert fogható kis bálványainkat eldobáltuk, mielőtt megtaláltuk volna a foghatatlan nagyot, mert szégyeltünk sírni temetéseken is, holott idegenek siratták siratnivalónkat. Most, hogy egy meg sem születetnek, életet sem ízlelt halála fenyeget. Imádkozzunk köveknél, könyörögjünk kutaknál, fohászkodjunk nagy fáknál, erdőn, mezőn, s ne átaljunk térdre borulni a könnyektől súrolt lépcsejű, tiszta, fonnyat lilium illatú templomokban.
Juhász Gyula. Imádság a gyűlölködőkért. Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, s az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt. Ó, pedig hatalmad nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. A megbocsájtást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni, fölmentél a hegyre. Ma is. Elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, amely égbe harsan, a gyilkos ember hangját, aki részeg, s a szeretet szavát feszítené meg. Én Jézusom. Most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is. Bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják, mit cselekszenek.
Thank you. Somjó Zoltán, ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod. Te hallod, hogy feljajdulok naponta, és iszony torzítja arcom, mit oly gonddal önképedre teremtél. Szépnek akartál, szülő anyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, melyel a lelket az élet megkeni, feljön a mélyből, s az arcra vetül, s ott ül a szájvonalában, és a szemekből keserű mandola lesz, és tompa, és tömpe az orr. S így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. S Istenem, így kicsúfolva hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, s szívdobogást kap a régi kedves barát. Meg nem kérdi, hogy vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifoljon a béna harag. Mindent, mi rossz s szomorító, jónak fogadjak, úgy sincs megnyugovás, minden hiába való. Istenem, add, hogy a sok-sok emberte földön lányam s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül e lélek, s arcom, amelyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül.
Fésűs Éva, tavaszi imádság. Ha sírdogálnak halkan a csatornák, és elcsöppen a télnek jégcsap orra, ha zöld ruhácskát adsz a sok bokorra, taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ne azt, ki mindig mosolyjal melenget, hanem a rosszavút, azt simogassam, azt, aki bánt, vagy aki nevet rajtam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ha felpattannak mind a fagybilincsek, gyümölcsöt sejt az ágak reszketése, ne járjak zsibbadt, téli szívvel, én se. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Hogy amit adtam, vissza ne kívánjam. Mert értük vagyok én, s ők vannak értem, hogy szívünk kötelékeit megértsem. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. De ne csak itt, a szépség záporában, és ne csak azt, kire kegyelmed árad, hanem az elbúvókat és csúnyákat taníts meg, édes Istenem, szeretni. A szép szavak szájamból mind kihullnak. Csak azt tudom, lelkem kívánja fényed, ki egyformán szeretsz galambot, férget. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. És adj világosságot is, hogy lássam, ha tüskéig fonákján fájdalom van, hogy ítéletem durván ki ne mondjam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Mi egy gyügyű dal? Cérna hangú ének. De lásd, így bontogattam szét a vágyam, mint a göröngy lelkét egy hóvirágban. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Thank you.
Imádság a hegyen. Itt a hegyen, ahol minden levők, menny kupola, hétágú gyertyafák, kakuk fűtömjén, hangya körmenet, szóló madárdal és szellő karének, egy zsolozsmába olvad fel te hozzád, hozzád, kit megnevezni nem tudok, de a te neved minden szó a számon, akit keresni hiába való, mert nem vagy ember érhető helyen, de kereslek, mert megtaláltalak, és aki keres, az is csak te vagy, akinek halló füle nincs szavamra, de minden szómat visszahangozod, gondolatomat, a vérem verését, és minden szómat te vagy, aki mondod, hadtárom hozzád én is mindenestül veled csordultig édes lelkemet. Első szavam a néma bámulat, az alázatos mámor a csodán, hogy az út széli csöpp üvegszilánknak engedtetett tükrözni a napot. Hogy aki nem is tudom biztosan még, vagyok-e hát, és mi az, hogy vagyok, tudom és érzem, élhetem a vant, a tudhatatlant, átérezhetetlent. Hogy életem egy gyújtóvillanás, megpillantanom alig elegendő mind a sok mozgó, fényes furcsaságot, ami hozzám ér kívül és belül. Ez a sikolnyi pillanat, elég meglátnom az egyetlen látomást, láthatatlan, időtlen arcodat, hogy tapogató vaksi ujjaim, amelyek még magamig el sem értek, fogják, szorítják a megfoghatatlant, és ölelik, és érzik ölelését. Hogy bennem, ki magamnak szűk vagyok, elfér a fértelen a végtelen. Hogy imádkozhatom, hogy én a semmi tegezhetem a mindent, és atyának szólongathatom, és szerethetem, és kéréseket gügyöketek hozzá. Add meg a mindennapi kenyeret, és add meg a mindennapi kegyelmet, hogy jó lehessek, hogy ember lehessek, és el ne roncsam a harmóniát. A mindennapi szépséget is add meg, hogy legyen mindig lehelnem belőle, és szétlehelnem a testvérvilágnak. És add meg ugyanezeket minden embernek, és minden nap. Amen. 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 Lád, nem tudok én kérni. Ó, pedig mennyit volna kérni még mindennapi bűnök bocsánatát, bűnbánatot és különb holnapot, hogy jobb legyek, minden nap tiedebb, és szeressem az embereket jobban, és az emberek is jobbak legyenek, és okosabbak már, és emberebbek. Ó, annyiért kellene könyörögnem. Nagy dolgokért, de látd, én nem tudok. Nincsen szavam. Én téged láttalak, s oly kicsi minden ott, ahol te vagy. Olyan nem fontos, ami nem te vagy. Elvesztegetett minden szó nekem, mely nem egyedül tégedet dicsér. Ó, engedd, csak azt mondanom, amivel lelkem színültik tele, az egyetlen egy boldog dadogást, hogy vagy, ó, milyen nagyszerű, hogy én nekem vagy, milyen édes, hogy te vagy, nagy vagy, szép vagy, jó vagy, szent vagy. A szégyen és a fájdalom vesékig hasít belém, hogy másra is fecséltem szép életem felséges perceit, és el nem óvtam fukar boldogan te neked és nagyságod énekének. Engedd legalább már ezután összefognom egyetlen markolással parányi létem minden pillanatját, az áhítat, az ihlet illanatját, egyé szorítni széthulló magam, oly földetlenné, olyan súlytalanná, hogy visszasóhajts, föllehelj magadba, belesóhajts elhaló dallamot az örök zengés egységébe. Ámen.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Áprili Lajos, Berde Mária, Fésűs Éva, Jékeli Zoltán, Juhász Gyula, Sík Sándor, Somjó Zoltán műveiből. A verseket Dér Gabriella, Kijén Ilka, Íjés Kinga, Laskó Balázs, Fehér István, Sinkovics Imre és Szegvári Mennyhért előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Műsorunkat augusztus 16-án megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este Berk Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 12. részét halljátok.
Azt hittem, ezentúl minden úgy megy, mint a karikacsapás. De most megint lapulnom kell jó pár napig, amíg a városi pandúrok kicsit megfeledkeznek rólam. Nem lenne jó, ha elkapnának. Ezúttal biztos nem úsznám meg, hogy bevesselek a görénykatlanba. Igazságtalanul ítéltek halálra, ezt már most megmondom. Többet nem hagyom elkapni magam, az biztos. Inkább kivárom, amíg csillapodnak a kedélyek. Aztán valahogy lelécelek szubterrából. Mau szerint van rá esély, hogy feljussak egy teherhajóra potyautasnak. Na jó, elmondom, mi történt. Gondolom már éget a vágy, hogy megtudtak, is kíváncsi. Szóval, miután elbúcsúztam a pityókosoktól, elindultam, hogy felfedezzem a várost. Azt már tudtam, hogy szubterra lakói, a szurikáták és a vakondok. Azt is tudtam, hogy valamiért ez a két nép nem igazán kedveli egymást, de arról fogalmam se volt, hogy ennyire gyűlöli egyik a másikat. A szurikáták a föld alatt élnek. Hihetetlen sok alagutat ástak maguknak. Ezek úgy keresztül kasul hálózzák a várost, mint otthon az utcák. A házak is az alagutakból nyílnak, meg az a rengeteg üzlet, mulató, étterem, műhely. A szurikáták leginkább az elegáns dolgokat és a biztonságot kedvelik. Ezért gyönyörűen kidészítették a várost. Minden épület egy kis csoda, és remek a közvilágítás. Gyönyörű látvány, nekem elhiheted. Egy a baj. A vakondok is azt állítják, szubterra az övék. Állítólag az ő őseik sokkal hamarabb itt éltek már, mint a szurikátáké. A vakondok is a föld alatt laknak, és ők is rengeteg járatot, föld alatti utatástak maguknak. Csak éppen nekik egyáltalán nem tetszik a nagy díszkivilágítás, meg a tágas sugárutak. Ők a szűk sikátorokat, a homályos, kanyargós utcácskákat kedvelik. A szurikáták be sem férnének a vakondok járataiba, de nem is nagyon akarnak, mert őszintén írtóznak a sártól és az omladozó falaktól. A vakondok meg nem mennek a szurikáták alagútjaiba, annyira kényelmetlenül érzik magukat a tágos folyosókon. Eddig még nem is lenne baj, szépen elkerülgetnék egymást, külön-külön a saját útjaikat járva. A gond ott kezdődik, hogy a szurikáták a biztonságuk érdekében minden utat ellenőrizni akarnak. A gondok meg épp az ellenkezője. Ásnak egy járatot, aztán ha 2 hét múlva esetleg beomlik, oda se neki, majd ásnak egy újat. Na, ez az, amitől a szurikáták teljesen kiborulnak. Persze érthető ez is. Akinek tonna szám állnak az aranyrudak a kincses kamrában, meg a bankban, az félhet is, hogy kifosztják. A szurikáták attól rettegnek, hogy a vakondok a fel nem térképezett járataikon keresztül kirabolják őket. Ezért ki akarják tiltani a vakondokat szubterrából. Persze a vakondok nem hagyják annyiban, csak azért is össze-vissza ásnak, hogy bosszantsák a tisztelt szurikáta urakat. Csak az a baj, hogyha történik egy rablás, akkor tényleg rögtön a vakondokra gyanakszik mindenki. Persze a vakondoknak nem könnyű szubterrában pénzt keresni. A szurikáták csak a nehéz munkákra, az ásásra, a takarításra, építkezésre fogadják fel néha őket, de akkor is gyalázatosan keveset fizetnek a munkájukért. Viszont adót tőlük is szednek. A legszebb terekre, utakra, színházakba be sem engedik őket. Első látásra nem is tűnik fel a sok szép épület, csillogás, gazdagság mellett, milyen igazságtalan itt minden. Mostanra már odáig fajult a helyzet, hogy a vakondokat kitiltották az összes fő alagútból, a kosárfelvonót pedig egyáltalán nem használhatják. A fiatal szurikáták szívesen eltángálják a vakond fiakat, ha véletlenül keresztezik egymás útját. De magányos szurikátának sem tanácsos betévedni egy vakond járatba, mert könnyen pórul járhat. Na, nem cifrázom. Fél óra bolyongás után betértem egy üzletbe, és vettem várostérképet. Kiderült belőle, hogy az ékszerüzletek a 3. város szinten helyezkednek el, a galériák, régiségboltok és fegyverművesek közelében. És persze ezen a szinten is van egy pandúrőrs, mint minden más város részben. A szurikáták külön megjelölték azokat az utakat is, amelyek nem túl biztonságosak a közelben futó vakondjáratok miatt. Térképpel a mancsomban hamar megtaláltam az ékszerész negyedet. Ötletem se volt, mennyit érhet egy olyan drága kő, mint ami a zsebemben lapult. Bementem egy ékszereshez, és némi alkudozás után végül 200 arannyal a zsebemben távoztam. Nem mondom, hogy nem voltam rettentő boldog. Először is úri módon megvacsoráztam, aztán sétáltam egy nagyot a városban. Akkor még nem tűnt fel, hogy egyetlen vakondot sem látok egész idő alatt. Végül megelégeltem a császkálást, és találtam egy kedvemre való mulatót, ahol vidám társaság, szurikáták, güzük és néhány mókus szórakozott éppen. Beálltam közéjük, és egészen hajnalig tartott a vigasság. Eleinte kicsit ellenségesen méregettek ugyan, de hamar összebarátkoztunk. Elég volt hozatnom 3 üveg pezsgőt, és mindenkit meghívni rá. Híí, rég csaptam már ilyen görbe estét. Másnap felmentem a felszínre egy kis friss levegőt szívni. Nem akartam sokáig szubterrában időzni, mert ez a föld alatti élet nem nekem való. Nagy nehezen sikerült kinyomoznom, hol tudnék egy kis egyárbúcos hajót bérelni. A városon túl találtam rá a gazdára, aki időnként bérbe adja a hajóit. 3 napra majdnem 300 aranyat akart kérni. Végül sikerült 100-ra lealkudnom. De mivel szerszámokat, iránytűt, távcsövet, pár napi élelmet és néhány ruhát is akartam venni a kincsvadászatra, elhatároztam, hogy előbb mindenképpen eladom a gyűrűt is. Ne kelljen centizgetni, hogy mire futja a pénzemből és mire nem. Úgy döntöttem, másnapra halasztom az ékszerészt. Inkább maradok a felszínen és megnézek egy előadást a szurikáta színházban. Gyalog indultam vissza a föld alatti városba. Épp csak leértem, amikor hatalmas ordibálás ütötte meg a fülem. Egy kisebb csapat fiatal szurikáta összetalálkozott 2 vakondal az utcán, és most elhatározták, hogy móresre tanítják őket. A szurikáták jóval termetesebbek a vakondoknál, meg az egereknél, szóval nem volt nehéz dolguk. A kérdés csak az volt, megússzák-e szerencsétlen vakondok a találkozást, vagy ott helyben agyon csapják őket. Közelebb mentem, mert kíváncsi voltam, hogy tényleg ok nélkül bántják-e a fekete bundás vakond fiakat. Az üvöltözésből kiderült, a 2 vakondnak nem volt más bűne, mint hogy napközben betévedtek a szurikáták díszes alagútjába. A járókelőknek eszük ágában sem volt segíteni a 2 bajba jutotton. Inkább még buzdították a bandát, hogy alaposan lássák el a vakond fiak baját. Én nem bírtam tovább nézni. Odaléptem a szurikáták vezéréhez. Kérlek, hagyjátok őket elmenni!
Takarodj innen, és máskor törődj a magad dolgával!
Az egyik szurikáta akkorát rúgott belém, hogy két hátra bukfencet vetettem gurulás közben. Azt hitték, örülök, hogy elsonfordálhatok. Hát ebben nagyon tévedtek. Épp egy kávéház terasza mellett álltam. Felkaptam a korlát egyik rúdját, és hátulról jókorát sóztam a legközelebb álló szurikátára. Nyekkenés nélkül összecsuklott. Mire a többiek felfogták, mi történt, még ketten hullottak társuk mellé a földre. A többieket ott csépeltem, ahol értem. Erre aztán a vakondok is összeszedték magukat, és futásnak eredtek. Nekem se volt már arra felé több dolgom, úgyhogy én is utánuk iramodtam. Loholtunk, ahogy a lábunk bírta. A feldühödött csürhe a nyomunkban. A vakondok szerencsére nagyon jól ismerték a várost. Hamar találtuk egy kis utcát, ahonnét bevethettük magunkat egy még szűkebb járatba. Ez már csak éméttam ott volt kivilágítva. Az üldözőink lelassultak. Már nem tűntek annyira elszántnak. Még egy kanyar, és bejutottunk egy biztonságosnak tűnő vakond járatba.
Köszönjük, pajtás! Megmentetted az életünket!
Be is mutatkoztunk. A kisebbik vakond neve Talpas, a nagyobbik Maul. Nagyon barátságos fickók mindketten. Elhívtak magukhoz vacsorára. Szívesen mentem, valahogy cseppet sem vágytam vissza a drágalátos szurikáták közé. Meg éppen amúgy sem volt sürgős dolgom sehol. Néha abban is van valami jó, hogy egy ismeretlen városban senki sem vár haza. Maul és Talpas családja egy meglehetősen düledező vakond várban lakik. Fő, hogy barátságos, vendégszerető az egész család. Remekül telt köztük az idő. Végre volt kivel egy igazán jót beszélgetni. Egyetlen baj volt csak, majd megőrültem a vakont várban honoló fél homálytól.
Titeket nem zavar, hogy ilyen sötét van?
Felesleges volna ennél jobban világítani. Akkor még kevésbé látnánk.
Ti tényleg vakok vagytok?
Teljesen vakok, azért nem vagyunk. A te vicces füledet például egész jól látom.
Mi bajod van a fülemmel?
Nincs fele baj, csak éppen akkora, mint egy lapát.
Hát, hallanom is kell valamivel.
Fogadjunk, hogy a mi hallásunk jobb a tiédnél, pedig nem is látszik a fülünk. Gyere a falhoz, ott meglátjuk, ki mire jut a hallásával.
Oda mentünk a falhoz. Az volt a feladat, hogy megállapítsuk, mi történik a szomszédban. Nekinyomtam a fülemet a falnak, de bizony egy kis kaparászáson kívül semmit se hallottam. Maul és Talpas nekidőltek a falnak, mintha az egész testük egy nagy fül lenne. Aztán már sorolták is. A felső város szinten még mindig tart az építkezés, fentről hordják a köveket. A szomszéd áskándiék már befejezték a vacsorát, és most énekelni kezdtek. Elképesztő!
Majd ha kibéreltem a vitorlást, eljöttök velem hajókázni. És ott játszhatunk távolban néző versenyt is.
Az kéne még csak hajóra szállni a napon.
Késő éjszaka volt már, mire visszatértem a szállodába. Maulék ugyan marasztaltak, hogy töltsem náluk az éjszakát, de a tegnapi mulatozás után igencsak fáradt voltam. Megbeszéltük, hogy még feltétlenül találkozunk, mielőtt elhajúznék Szubterrából. Másnap délelőtt benyitottam abba az üzletbe, ahol a smaragdot is eladtam. Érkezésemre az öreg ékszerész szemmel láthatóan összerezzent. Ha akkor hallgatok a megérzésemre, innam szakadtából menekültem volna. De már megint nem tettem.
Csak nem egy újabb drága követ méltóztatott hozni nekem, uraságod?
Mutatnék egy gyűrűt.
Nem került el a figyelmemet, hogy az öreg aggodalmasan pislant hátra a válla fölött.
Valami baj van?
Csak a segédemnek intettem, uram, hogy menjen át a szomszéd üzletbe, és kérje kölcsön Schmuckmester nagyítóját.
Furcsa érzésem volt. Bizton tudtam, hogy nem mond igazat az öreg.
Lássuk csak azt a gyűrűt.
Miközben az öreg tüzetesen szemügyre vette a kis ékszert, én őt figyeltem. A pandúrokat már csak akkor vettem észre, amikor a boltocska ajtajához értek. Értem jöttek a bitangok. Mire felocsúttam, már megbilincseltek és cipeltek magukkal a parancsnokságra. Én persze tiltakoztam.
Hé, mit akarnak tőlem? Ez valami félreértés, nem csináltam semmit!
kedves gyerekek, Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 12. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja emlékedését az engesztelésről, a szerkesztő Grunda János.
Az engesztelés szeretetből ered. Szeretet Isten iránt, akit a bűn sért. Aki engesztel, szeretné együttérzését kifejezni, Jézus szenvedését enyhíteni, mások helyett is szeretni őt. Irgalmas Istenünk, legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi nagyasszonyunk, a világ győzelmes királynője által terjesszük elét kéréseinket, az ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink, Árpádházi Szent Margit és esztergomi boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbejárnak értünk nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő lány egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk, irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsájtottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak, bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat, és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkezzenek. Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is. Azokért és azok helyett is könyörgünk és engesztelünk, akik közömbösek, rosszindulatúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni téged. Akik megtagadnak, nyíltan, durván ellenet támadnak és trágár módon káromolnak. Akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az Istenük, akik házasságtörésben élnek, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozott házasságukat, akik magzatgyilkosságot követnek el, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják, akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek, akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek, akik mások életére törnek, akik önkezükkel vetnek véget életüknek, akik egyházadat megvetik, és a sátánt szolgálják. Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért. Urunk, ments meg országunkat, szent fiad, Jézus Krisztus szeplőtelen nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért. Most hallgassuk meg Prohászka Ottokár gondolatait az engesztelésről. Ó, ti, kik az úton átmentek, figyeljétek és lássátok, mi nagy az én szenvedésem, s ha meglátjátok, biztos vagyok benne, hogy meglágyul tőle a szívetek. Jézus vére valóságos, permetező tavaszi eső lesz, melytől szétmállik az érzéketlenség göröngye. Ami Istent illeti, elég lett volna bármelyik is szenvedés, mert a legkisebb is végtelen értékű, de nem volt elég a kis szenvedés arra, hogy a szeretet iskolája legyen. Ehhez olyan kín és szenvedés kellett, mely belenyúljon az emberi szívbe, és azt összetörni képes legyen. Íme az Úr Jézus azért szenvedett tehát, hogy megessék rajta szívünk, mi ez más, mint hogy résztvevő szeretetet keressen, és ennek révén kívánja meghódítani szívünket. Ne feledjük tehát megszánni az Istent. Jézus kívánja, hogy szánjuk őt, menjünk bele, e meleg érzelmekbe, s mutassuk be neki az engesztelés szeretetét. E szeretet magában színarany, de ha nem is volna az, még akkor is tökéletes szeretetnek, ez nyitná meg ajtaját. Pió atyától egyszer megkérdezték: Atyám, mi a szenvedés? Engesztelés. És számodra mit jelent? A mindennapi kenyeret, a gyönyörűséget, válaszolta Pió atya. Engesztelés, kiengesztelődés, vezeklés, megbocsájtás, bocsánatkérés egymással szoros kapcsolatban lévő fogalmak. Az engesztelés célja, hogy minél több ember eljusson a kiengesztelődésre, vagyis hogy helyes kapcsolatba kerüljön Istennel, önmagával, embertársaival és az egész teremtett világgal. Máriával az engesztelés beteljesedik. Jézus az, aki az engesztelő. Ezt a Jézus szíve litániában is megvalljuk. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Békességünk és engesztelésünk. Szent Pál is rámutat arra, hogy részt lehet venni a megváltó Jézus engesztelő életében. Így ír a Kolosszaiakhoz írt levélben: Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak javára. Nyilván nem hiányzik semmi Jézus megváltói engesztelő művéből, de az egyház fejeként Jézus továbbra is engesztel minden emberért az egyházban, amelynek a keresztség révén leszünk tagjai a titokzatos testnek, az egyháznak. Tehát a keresztségi fogadalmunk révén meg vagyunk hívva az engesztelésre, amely jelenti az állandó bűnbánattartást, amíg az ember vezekel saját bűneiért, valamint jelenti a Jézusi másokért való életet is, amikor az ember részt vesz a megváltó engesztelésében, és mások lelki üdvösségért imádkozik, és ezért áldozatot is hoz. Sík Sándor, keresztút első stációjából részlet. Minden halál és minden szenvedés egy úton jár és egy irányba néz. Vérhullás nélkül nincs engesztelés. Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki az Istent. Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ahogy János első levelében olvashatjuk: Amikor az ember Jézushoz hasonlóan testét élő szent, Istennek tetsző áldozatul adja, Rómaiakhoz írt levélből, önmagáért és embertársaért engesztelő munkát végez. Az új szövetség egyetlen tökéletes engesztelő áldozata Krisztus kereszt áldozata. Azt a munkát, amit az ember önmegszentelődésen túl mások lelki üdvösségére fordít, más szóval, amikor áldozatot, imádságot vállal, hogy másoknak a hit ajándékát kikönyörögje, engesztelésnek nevezzük. Most idézek a szalézi művek egyik kiadványából. Hogyan engeszteljünk? Egész életünkkel engeszteljünk, hogy Szent Pál szavé szerint élő Istennek tetsző áldozat legyünk. 10 igazért az irgalmas Isten megkegyelmezett volna Szodomának és Gomorának. Ninive városa 40 napot kapott, ha nem tartotok bűnbánatot, elpusztultok, hirdette Jónás próféta. A király és a nép böjtölt, vezekelt, irgalomért kiáltott 40 napon át, és megmenekült a pusztulástól. Jeruzsálem 40 évet kapott. Az Úr Jézus Krisztus hirdette, tartsatok bűnbánatot. Szavai farizeus lelkekre talált, nem tartottak bűnbánatot, de Jeruzsálem pusztulása olyan is volt, amilyet a világ addig nem látott. 11. Pius pápa Miserentissimus Redemptor című körlevelében hirdette, hogy nem csak a katolikusoknak, hanem mindenkinek engesztelnie kell. Szűz Mária Lourdesban, Fatimában, később sok más helyen, Medjugorjeban bűnbánatot, vezeklést és engesztelést kért, utolsó és egyedül eredményes eszköz gyanánt. Hogyan engeszteljünk? Térjünk vissza a hit és erkölcs útjára. járuljunk gyakran a szentségekhez. Tegyük magunkat kedvesi Isten előtt a megszentelő kegyelem állapotának állandó gondos őrzésével. Végezzünk kilencedeket Jézus szent szívéhez, 9 első pénteki gyónás, szentmisében szent áldozás. 5 első szombaton vegyünk részt szentmisén és áldozzunk azon bánatnak engesztelésére. 5 első szombaton vegyünk részt szentmisén és áldozzunk azon bántalmak engesztelésére, amelyekkel a szűzanya szeplőtelen szívét megsértik. Elmérkedjünk egy negyed órát a szentolvasó valamely titkáról, és imádkozzunk el egy rózsafűzért. Minden nap imádkozzunk közösen a családban, hazánkért is. Végezzük el a család felajánlást Jézus szent szívéhez. Minden reggel ajánljuk fel magunkat és cselekedeteinket az Úr Jézus szentséges szívének. Minden nap kérjük a szűzanyát, esedezzen értünk az Istennél, hogy engesztelő áldozatunk kedves legyen az ő fölséges színe előtt. Engesztelés alatt elsősorban az életjavítást értem, ami abban áll, aki eddig káromkodott, az dicsérjen engem, aki lopott, ne lopjon, aki fele barátját gyűlölte, szeresse, és tegyen jót vele, aki a testnek élt, éljen a léleknek, aki a többi parancsaimat elvetette, az tartsa meg azokat, mert csak így lesz teljes az engesztelés. Engesztelés életjavítás csak azután az áldozat. A Máriával együtt engesztelő lelkek Mária hitével engeszteljenek. Amit ők tökéletlenül szórakozottan vagy unottan végeznek, Mária érintésétől tökéletessé válik. Kérjük ezért szívvel és tisztelettel Máriát, és ő velünk fog imádkozni. Az engesztelés szervesen összekapcsolódik a Faustina nővérnek kinyilatkoztatott isteni irgalmasság titkával. Az irgalmasság rózsafűzérben így fohászkodunk. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Imádkozzuk minden nap az irgalmasság rózsafűzérét, ha lehetséges, kezdjük 3 órakor, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus kérte ezt Faustina nővér által. Az engeszteléstől szóló elmérkedésünket zárjuk Teréz anya szavaival. Nagyobb szeretettel és nagyobb hűséggel végezzük az engesztelő munkánkat. Teljes egészében adjunk tovább minden kapott szeretetet. Azért engeszteljünk, hogy kegyelmet és örömet szerezzünk magunknak és az egész világnak. Azoknak is, akik elhagyták vagy megpróbálták elhagyni a hitüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya elmélkedett az engesztelésről. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,